Akkor üdvözlök mindenkit, Lukács Balázs vagyok. Én a Széchenyi István Egyetem villamosmérnök MSC hallgatója vagyok, és a rádiófrekvenciás vizsgáló laboratóriumban dolgozok gyakornokként. Az én témám a LoRaWAN hálózatok, ebben a projektben dolgozok, és erről mutatnék be az eddigi eredményeimet. Az előadást folyamán beszélek a magukról a LoRaWAN hálózatokról, hogy végülis mik is ezek, mire valók, hogyan épülnek föl. Majd ezek után a különböző vizsgálatoknak az eredményeit, illetve hogy hogyan végeztem el őket, fogom szemléltetni. Végül a konklúziót és a jövőbeli terveket, hogy még ezekkel mit szeretnék megvalósítani. Akkor először is a LoRa hálózatokról. Ez egy IoT hálózat. Tehát az Internet of Things-hez kapcsolódik. Ennek az a lényege, hogy jövőben ugye nagyon sok ilyen hálózathoz, internethez kapcsolódó eszközünk lesz, és ez az egyik fajta hálózat, amivel ez megvalósítható. És ennek a különlegessége, hogy ez egy LPWAN hálózat, aminek az a lényege, hogy alacsony az energiafogyasztása, viszont a lefedettsége nagy. Ennek megfelelően ezt inkább kis adatforgalomra tervezték, tehát nem arra való, hogy videókat streameljünk rajta, hanem inkább ilyen szenzor típusú adatokat, tehát mondjuk villanyórákat például le lehet olvasni kis költségekkel, és akkumulátorról vagy zsebtelepről sokáig képes működni ugye az alacsony energiafogyasztásának. Egy sajátos modulációt, a LoRa modulációt alkalmazza, ez egy source spektrumú technológia, robosztus az interferenciákkal szembe, ezért is érhető el vele a nagy lefedettség és a távoli összeköttetések. Ennek az egyik legfontosabb paramétere határozza meg igazándiból, hogy mennyire kenjük szét a spektrumon a jelünket. Tehát, hogyha nagyobb a spreading faktor, akkor kisebb lesz az adatsebességünk, viszont ellenálló lesz a jelünk az interferenciákkal szemben. És itt látható is, hogy bal oldalt van egy alacsony spreading faktorral, nem pont valóta, bal oldalt van egy magas spreading faktor, itt ugye nagyon gyorsan megy most éppen az adatunk, jobb oldalt pedig lassabb az adatsebesség, és ez látszik is, hogy a vízesés diagramon, tehát kivehetőek a LoRa szimbólumok. Egy lineárisan növekvő frekvencia átmenet határozza meg, és ahol megtörik ez a lineáris frekvenciát, mert az jelöli nekünk az adatunkat. És először a csomag ütközéseket vizsgáltam meg. Itt az egyetemen a rádiófrekvenciás vizsgálólaborban a reflexiómentes kamrában behelyeztem egy gateway-t, illetve 8 darab LoRaWAN eszközt, mivel tehát egyértelműen nincs annyi eszközöm, amivel a terhelést tudom szimulálni, hanem azt csináltam, hogy sokkal gyakran mint a valós életben, illetve a csatornák számát leszűkítettem, és így ergo szimuláltam egy eszközzel mondjuk több ezret. És akkor ezekkel elkezdtem adatokat küldeni, és itt láthatóak az eredmények. A kék oszlopok jelzik a legnagyobb adatsebességet, amire képesek, a narancssárga pedig a leglassabbat, és lehet látni, hogy például 9600 eszköznél már a legnagyobb adatsebességnél például 2% elveszik. És lehet látni, hogy nagy különbség van a data rate 0 és data rate 5 között, ami a LoRaWAN protokollban azt jelöli igazán, hogy milyen gyorsan küldjük az üzeneteket. És lehet látni, hogy ha gyorsan küldjük az üzenetet, akkor sok csomagunk ütközik, ha pedig fordítva, tehát kicsi az adatsebességünk, akkor pedig sokkal ritkábban fognak ütközni ezek a csomagok. Ezután pedig a lefedettséget vizsgáltam. Ez még csak egy kezdetleges teszt volt, tehát itt igazándiból az egyetemnek a tetején volt a gateway, és az autó tetejére ráraktunk egy antennát, ami kapcsolódott egy ilyen LoRaWAN eszközhöz. És hát megnéztük igazándiból, hogy milyen távolról vagyunk képesek érzékelni. Itt ugye az M1-es autópályán mentünk, és hát látható, hogy ilyen 20-30 kilométerekről is akár érzékeltünk csomagokat, de ez nagyon ilyen vagy igen, vagy nem ez a távolság. Tehát itt már direkt rálátás kell, jó viszonyok kellenek hozzá, épületmentes közeg, és ez kellett hozzá. De ezután elkezdtem, ugye a lefedettség tervezéshez szükségünk van hullámterjedési modellekre, amelyek megmondják nekünk, hogy adott távolságra mekkora csillapítás értékünk lesz. Ehhez három modellt használtam, az okkumuláta hatást és a koszt hatát. Ezek empirikus modellek, tehát inkább ilyen tapasztalati úton, illetve adatgyűjtés útján tudjuk meghatározni a csillapítás értékeket. Vannak még determinisztikusak is, de ott már nagyon sok adatra lenne szükség, tehát ott tudnom kell az adatbázisát a városnak, az épületeknek, hol mi milyen magas, és az maga az adatbázis is olyan nagy, hogy az nagyon bonyolult lenne, illetve a számítások is nagyon komolyak lennek, tehát komoly erőforrás igényes is. És akkor, amikor gyűjtöttem az adatokat, ugye kiszámoltam a hullámterjedési modellekkel is a várható csillapítás értékeket, és a kapott értékekből, a valós és a kapott értékekből ugye kalibrációs adatokat tudtam nyerni. Egyik az az átlagos eltérés a valós és a számított értékek közül, a másik pedig a hibának a szórása. Ugye az átlagos eltéréssel egyszerűen csak korrigáltam egy átlagértéket, de ezzel még közel se vagyok, hát úgymond megfelelő állapotban, mert attól még, hogy az átlag mondjuk nulla, átlagos eltérés nulla, attól még lehet, hogy a szórásunk nagy, és ezzel használhatatlan a modellünk. Ezért inkább a szórást néztem, mint a döntő faktort, hogy melyik hullámterjedési modell alkalmas erre. És akkor itt láthatóak az átlag és szórás értékek. Itt a szórás értékek az Okumura modellnél voltak a legkisebbek, de csak kis mértékben. Tehát végülis ő volt a legpontosabb a gyűjtött adatok körül. Ezeket az adatokat itt Győr városában igazándiból körbesétáltam sok órán keresztül, és akkor úgy gyűjtöttem több ezer adatot. És akkor ezek után kiszámoltam a link budgetet. Ez ugye azt határozza meg, hogy mekkora az a maximális csillapítás, amely mellett még képesek vagyunk adatot összeköttetést létrehozni. És Okumura modellt alkalmaztam, valamint még ebbe a link budgetbe még beleszámoltam a szórást, az egyszeres és kétszeres értékét is, tehát két különböző ilyen link budgetet hoztam létre. Azért, hogy lehet, hogy ez a link budgetet úgy kezeltem, hogy ez a szórás értékkel egy átlagos értéket kaptam, mert a csillapítás ugye helytől és sok környezeti változótól függ. Ezért így leegyszerűsítettem, azt mondtam, hogy link budgetből levonom a szórás értéket, és ezzel igazándiból meg is oldottam ezt a problémát. És akkor itt láthatok, hogy milyen távolságokkal lehet ezt megoldani, vagy mekkora lefedettséget lehet elérni így az adott modellekkel. Ugye Okumura modellel lehet a legnagyobb lefedettséget elérni, akkor, hogyha fading tartaléknak a szórás egyszeres értékét alkalmazom, és ilyenkor 3 kilométert képes lefedni egy gateway, ami belvároson belül elég komoly érték, de természetesen ennél messzebbre is képes üzeneteket küldeni. És akkor itt látható kétszeres fading tartalék esetén, még csak Google Maps-en bejelöltem nagyjából, mit is jelent ez, és akkor lehet látni, hogy Győrnek a nagy részét, a jelentős részét lefedi. Ha pedig csak egyszeres fading tartalékot alkalmazok, tehát úgymond nagyobb csillapítás értéket feltételezek, amelyet képes a hálózatom elviselni, akkor pedig egy még jelentősebb részt képes ez a hálózat lefedni, egyetlen egy gateway-jel még hozzá. Hát 3 gateway-jel, bocsánat. A következő pedig ugye az energiafogyasztást vizsgáltam meg. Itt ugye ez egy nagyon fontos paraméter, mert ezeknek az eszközöknek sokszor évekig kell működniük, kihelyezve mondjuk a mező közepére, ahol hőmérséklet, páratartom, nedvesség adatokat mér, és itt látható az összeállítása a mérésemnek. Itt pedig az eredmény, ezt LabVIEW mérőkörnyezetben automatizálva végeztem el, és lehet látni nagyon szépen, ahogy eleinte felkel maga az eszköz, utána pedig a legnagyobb oszlop, ugye a legnagyobb áramfelvétel akkor következik, amikor konkrétan sugározzuk az üzenetet, és a protokollnak az érdekessége pedig az, hogy az üzenetküldés után ugye nyit két RX ablakot, amikor képes üzeneteket fogadni, és azután pedig alvó módba lép ismét. És itt még egy érdekesség, hogy ahogy növelem az adatsebességet, ugye annál rövidebb ideig szükséges az üzenet sugárzása, tehát annál gyorsabban képes ezt elvégezni, ezáltal kevesebb energiát is fog felvenni. És lehet látni, hogy ahogy növelem az adatsebességet, úgy csökken a sugárzási idő és az energiafelvétel is. És akkor itt láthatóak az eredmények, amiket használtam. Egy 750 milliamperórás akkumulátor volt abban az eszközben, amit vizsgáltam, ezért ezzel számoltam. Látható, hogy igazándiból az üzenetek elküldése annyit nem számít. Tehát azzal, hogy tízszeresére növeltem a naponta elküldött üzenetek számát, úgy csak egy hetet vesztettem. Viszont, hogyha megnövelem ezt az akkumulátort, akár 7,5 amperórára, akkor már rögtön majdnem két évet elbír, és ez még közel se volt optimalizálva, tehát ez egy próbaberendezés volt, amit használtam, ennél sokkal kisebb energiafogyasztásokkal is képesek ezek működni. És itt egy táblázatban összegyűjtöttem, hogy a sugárzó teljesítmény és a datarét értékek változtatása mennyire befolyásolják ezt, és az is látható, hogy a datarét értéket, tehát a sugárzás, az adatsebesség értéket érdemes minél jobban növelni, maga a sugárzási teljesítmény az annyira nem befolyásolja. És ez kapacitás szempontjából is igaz, hogy érdemes minden nagyobb adatsebességgel sugározni, mert annál kisebb ideig foglalják el azt az adott csatornát, annál kisebb lesz a csomagütközésnek az esélye. És a konklúzió, igazándiból több tízezer eszközt lehet alkalmazni akár egyetlen egy cellán belül is, ami már egy megfelelő lefedettség, tehát egy várost, hogyha tekintünk, az ilyen szenzortípusú adatoknak az összegyűjtésére, vagy akár termőföldeknél az adatoknak az összegyűjtésére, ez bőven megfelel. Az energiafogyasztása megfelelő kialakítások mellett is akár évekig elegendő energiát tud biztosítani és működési időt, valamint ugye nagy lefedettséggel rendelkezik, és így ezáltal teljesíti úgymond az LP-vanokkal szemben támasztott kritériumokat. A jövőben még szeretném az épületek csillapítását is megvizsgálni, hiszen épületeken belül is sok alkalmazási terület van, valamint a hullámterjedési modelleket tovább pontosítani, mind a városban, vidéken és egyéb helyeken, valamint hálózattervezési szempontokat, és végül egy GIS szoftverben is szeretném ezt a hálózattervezést megfelelően elvégezni, tehát nem csak így Google Maps-ben nagyjából prezentálni az adatokat, és jelenleg ez most a fő célom, hogy további adatokat tervezni, és ezeket megjeleníteni. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha bármi kérdésük van. Igen?
Mi a vívőfrekvencia?
Ja igen, ezt elfelejtettem mondani.
Mi a vívőfrekvencia ennél?
Igen, ez egy ISM sávban működő eszköz, tehát itt Európában 868 MHz-en működik. Igen?
Mi történik, ha több független hálózat van? Akkor sem akadnak össze meg?
Nem, mert ebbe az, hogy itt igazándiból nincs egy folyamatos kapcsolat a gateway és az eszköz között, hanem csak üzeneteket küld. Akkor van probléma, hogyha nagyon sok eszköz van, és igazándiból egyszerre használják fel a közös csatornát, mert ugye ISM sáv szabad felhasználású, mindenki használhatja, de ha túl sokan használják, akkor ugye nem lehet. Tehát akkor probléma lehet, de egyelőre ez még nem jelentett problémát. Sőt, még hogyha azonos net hálózati szervert alkalmaznak, tehát maga az alkalmazás szerver külön van, de ez a topológiájából ered ennek a hálózatnak, akkor ez azt jelenteti, hogy lehet, hogy nekünk nincs mondjuk gateway-ünk egy adott városba, de egy azonos hálózati szervert alkalmazó alkalmazásnak ott van, akkor van ebbe roaming, ebbe a két hálózat között, és igazán az a gateway is továbbítja számunkra. Tehát ilyen átjárást biztosít az azonos hálózati szervert alkalmazók között. Úgyhogy magát a végfelhasználó ezt nem fogja látni, csak azt látjuk, hogy ott is kaptunk egy üzenetet. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem probléma.
Én azt szeretném kérdezni, hogy amiket gondolom adatokat láttunk, ez csak a hálózati kommunikációra vonatkozik. Mi van akkor, hogyha emellett illesztve van egy valamilyen mérőeszköz? Mert gondolom, ezt akkor érdemes telepíteni valahova ki a szántóföldre, hogy valamit mérünk is. Persze. Egyáltalában van-e, milyen család van ehhez, illetve hogyha már ezekkel próbálkozunk, akkor van-e arra valami tapasztalat, hogy mit tudom, ha mérünk egy hőmérsékletet, akkor meddig fogja bírni? Köszönöm.
Igazándiból ez a felhasználástól függ, de illetve a használt eszközöktől. Például, hogy egy, mondjuk nem tudom, inkább mondjuk a gázórának mondjuk a fogyasztását mondjuk el akarjuk küldeni, akkor attól függ, hogy milyen gyakran akarjuk mi azt megtudni. Elég az, hogy hetente, havonta, naponta akár, de hogyha azt feltételezzük, hogy mondjuk hetente elküldjük, akkor kialakít, akkor igazán nem kell, tehát egy egyszerű mikrokontrollerrel, ugye lekérdezhetjük az adatokat mondjuk hetente a gázóráról. Az különösebb energiafogyasztást nem igényel, illetve magában a kommunikációban nem szól bele, hanem ezt időszakosan mondjuk összegyűjti egy mikrokontroller, néha feléleszti a modult, az LoRaWAN modult, ő pedig csak elküldi. Ez igazándiból az, hogy milyen szenzort kapcsolunk hozzá, az teljesen mindegy, viszont lehetőleg kis adatmennyiséget közöljön, de mondjuk egy fogyasztásérték az tipikusan ilyen, és ha ezt kialakítják, akkor ez igazándiból sok évig képes működni. Ha pedig például egy napos helyen helyezzük el, ahol mondjuk van, ahol mondjuk rárakunk egy napkollektort is, akkor meg igazán aztán, amíg valami probléma nem keletkezik az eszközzel, hogy addig képes lesz működni.
Köszönjük szépen!
Köszönöm!